as the distance shifts from skin onto skin. Look at how bodies shape the spaces they're in.
Mai adásunk ismétlés.
Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Góranga, ez itt az indiai védikus kultúra magazinja. A mikrofonnál Madhupati Dász, polgári nevemben Mérő Mátyás, és már egy nagyon érdekes helyzetben vagyunk, mert vendégünk a Kontakt Rádió, akit Tokics Imre professzor képvisel, és a Magyarország Krisna-tudatú hívők közösségét pedig Balarám Prabhu fogja képviselni. És most az a célunk, hogy kölcsönösen megbeszéljük, feltérképezzük egy adott témának a gondolatvilágát, fogalomrendszerét a két különböző vallásban, ugye a kereszténységben, illetve a vajsnavizmusban. Úgyhogy én már is föltenném mielőtt feltenném az első kérdést, azért szeretném, hogyha bemutatkozna a vendégünk, Tokics Imre professzor, hogy egy kicsit mondjon már valamit magáról, mutatkozom be a hallgatóknak, meg egy kicsit beszéljen a Kontakt Rádióról, hogy milyen rádió is ez.
Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket is, és sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, és ha a Kontakt Rádióban ez el fog hangozni, akkor a Kontakt Rádió hallgatóit is szeretettel köszöntjük. A Kontakt Rádió Budapest körzetén belül fogható a 87,6 MHz-en, egy vallásos rádió, ahol megszólítjuk az embereket, és vallásra, nemre, tekintet nélkül próbáljuk azokat az igazságokat közölni ebben a rádióban, amelyekhez ma hozzá tudunk férni. Így többször voltál Mátyás, te is a vendégünk, és remélhetőleg még leszel is. Minél színesebbé kívánjuk tenni. Ma már szinte 90-95%-ban vallási műsorokat közvetít. Néhány egyéb szerződés kötelez bennünket, úgymond a világi műsoroknak a kifuttatására. De nem csupán azokkal a vallási jelenségekkel vagy árnyalatokkal foglalkozunk, amely a műsor szerkesztőknek a személyes hitéhez tartozik hozzá, hanem minden egyéb vallástól hívunk képviselőket és beszélgetünk velük, és természetesen más műsorokat is átveszünk.
Igen.
A Kontakt Rádió vallási műsora.
Azt hiszem, a legtöbb vallás egyetért abban, hogy Isten az egy van, de többféle út is vezet hozzá, és ti ezt nagyon szépen megvalósítjátok. Balarám Prabhu, mondj légy szíves egy pár szót magadról te is, hogy fel ne billenjen az asztal egyensúlya.
Hát, akkor én is köszöntenélek benneteket, és köszöntöm a hallgatókat is. Én egy brahmacsári vagyok, egy szerzetes vagyok, én a budapesti templomban élek, és bár a családom az vallásos volt, tehát ilyen szempontból vallásos háttérrel rendelkezem, de hát az én életem az nem volt annyira vallásos, és azért egy nagyon kedvező fordulatnak köszönhetem, hogy akkor így szerzetes lettem, hogy kaptam annó egy könyvet, egy volt kolléganőmtől, és akkor ennek köszönhetően azonnal éreztem, hogy ez megszólít, ez a könyv, megérint, és akkor úgy szerzetességre adtam a fejem, amit azóta se bántam meg.
Köszönöm
csak
szépen.
Csak egy gondolat a felvezetődhöz. Ágoston, azt mondja, hogy senki sem születik kereszténynek, de mindenki azzá válhat. Én ezt egy kicsit átformálnám, senki sem születik vallásosnak, de azzá válhatunk.
Igen. Na most ez egy nagyon szép gondolat. Még a te bemutatkozásodat egy kicsit kiegészíteném, tehát ugye az adventista egyháznak a főiskoláján vagy tanár, igaz? És én úgy tudom, hogy 3 doktorátus is van, ugye a katolikus egyetemtől, a református egyetemtől és a rabbi képző zsidó egyetemtől.
És a zsidó egyetemtől.
Igen, úgyhogy felkészült vendégünk van, és akkor mindjárt szerintem csapjunk is a lovak közé, mert a legizgalmasabb téma igazán az, hogy kik vagyunk mi. Mondjuk meg őszintén, hogy hát saját magunk számára induló helyzetben magunk vagyunk a legfontosabbak, és szeretnénk tudni, hogy kik is vagyunk mi valójában. Tehát mit tanít a kereszténység arról, hogy ki a személy, ki az egyén?
Nagyon érdekes, az Ószövetségben a személy és az egyén nem létező valóság volt. A személynek sem jogai nem voltak, és nem is érdekelte az embereket. Nagyon érdekes, valószínűleg, hogy mindannyian és a kedves hallgatók is ismerik Jónás történetét, Jónás könyvét, amikor Jónás ott alszik a hajón, és akkor hatalmas viharba kerülnek, akkor oda megy hozzá a hajó kapitánya, hogy Jónás miért alszol, és ki vagy te, milyen néphez tartozol, milyen Istent imádsz. De ez a ki vagy te, ez nem rendelkezett az ókori világban olyan emberi jogokkal, human rights jogokkal, amelyekkel ma rendelkezünk. Egyszerűen az egyén nem létezett, csak a közösség. És ennek is, hogy mikor alakul ki az egyén fogalma, nagyon érdekes. A második, harmadik században vannak az úgynevezett krisztológiai viták kereszténységen belül, és az úgynevezett szent háromságtani viták, különböző zsinatok, Nícea, Konstantinápoly, Efézus, különböző alkalmakkor összegyűlt a kereszténységnek a krémje, és akkor hozzák meg ezeket a zsinati határozatokat, és akkor kezdenek el gondolkozni, hogy mi az, hogy személy. Mert ugye a kereszténységen belül ott van a monoteizmus, az egyisten imádat, aztán az Új Szövetség végén ugye megjelenik már, hogy Krisztus Isten volt, aztán még tovább tetézik ezt a gondolkodást, hogy megjelenik a Szentlélek, és a Szent Lelket is Istennek tartják. És akkor hát ezt tisztázni kell, hogy mi az, hogy személy. Mert gyakorlatilag odáig nem létezett a személy fogalma, nem tudom a keleti gondolkodásban, de hogy az európai és a nyugati gondolkodásban abszolút nem létezett, az biztos, és innentől jelenik meg a személy fogalma, a persona fogalma, a megismételhetetlen egyedi létező fogalma, akinek már lassan kezdenek kialakulni a jogai, függetlenül attól, hogy milyen néphez, milyen nemzethez tartozik, honnan jött, ő egyéni jogokkal rendelkezik, és aztán, ha innentől egy jó nagyot lapozunk, akkor megjelennek az alapjogok, az emberi alapjogok, és ezen belül is vannak első, másod, harmad generációs alapjogok, ezek egymásra épülnek rá, nem tudom én, az ember alapjoga az, hogy nem tudom én, lelkiismeret szabadsága szerint élhet. Tehát, hogy senki nem mondhatja meg Mérő Mátyásnak, hogy most ő milyen vallású legyen. Mert ezt Mérő Mátyás elidegenedhetetlen joga, ezt tőle elvenni soha senki nem veheti el. Mérő Mátyásnak joga van véleményalkotási szabadsággal rendelkezik, és mindegyikünk, és akkor a jog így kezdi első, második, harmadik generációként, lényegében még most sincs befejezve gyülekezési jogok, véleményalkotási vallásosság, jogom van vallásosnak lenni, de jogom van nem vallásosnak lenni, és akkor ugye a jog abban dilemázik, hogy ezek a jogok korlátozhatóak, vagy nem korlátozhatóak. És az alapjogok első szinten, alapszinten nem korlátozhatóak. Tehát akármilyen rendkívüli helyzet van, háborús helyzet, tömegkatasztrófa, a lelkiismereti jogomat soha senki nem korlátozhatja. De már a gyülekezési jogomat, amely épp úgy az alapjoghoz tartozik, bizonyos helyzetekben, rendkívüli helyzetben, átmeneti jelleggel, közösség megóvása érdekében bizonyos szempontból lehet korlátozni. Uh-huh. Szóval nagyon érdekes, hogy jön a vallás, és aztán átveszi a jog, és minden dekára próbál kimérni.
Igen, ez nekem nagyon érdekes, és az az érdekes, hogy erről neked rögtön a személy jogai jöttek be. Most én megkérdezném Balarám Prabhut, hogy hát a vajsnavizmus, vagy mondjuk Krisna tudat szerint mi a személynek az eredeti helyzete. Tehát, hogy most azt tartjuk a legfontosabbnak, hogy jogai vannak, vagy mi a helyzete a személynek? Mi a legfontosabb attribútum?
Nem az attribútumaival kezdeném, hanem azzal, hogy mi az egyénnek, mi a személynek, mi a léleknek a meghatározása. És ezt többféleképpen közelíthetjük meg. Az egyik, ami a teljesen lecsupaszított száraz filozófia, az, hogy a lélek az különbözik az anyagtól, mert...
Méghozzá alapvetően.
Igen, mert a lélek az él és öntudatos, míg az anyag élettelen és öntudatlan. Sőt, mi azt is mondjuk, hogy a lélek az örökkévaló, az anyag az átmeneti. Viszont a lélek az minőségileg azonos Istennel. Tehát, ahogy mondtam, hogy az anyag élettelen és öntudatlan, a lélek az él és öntudatos, és Isten is él és öntudatos. Az anyagnak, ugye az anyag az átmeneti, a lélek az örökkévaló, és Isten is örökkévaló. Nem jár le a mandátuma, ő mindig Isten marad.
Nem kell megválasztani.
Nem kell, ő már...
Megválasztott,
megválasztott
magát, igen.
Már kiválasztotta magát, és ilyen módon azt látjuk, hogy a lélek... az minőségileg azonos Istennel, de mennyiségi különbség van közöttük. Az azt jelenti, hogy a lélek, én is tudatos vagyok arról, hogy mennyi étel van a hasamban, vagy mennyi nincs, vagy hogy mennyire fázik a lábam, de hogy a te lábad mennyire fázik, azt nem tudom, vagy hogy te mennyire vagy éhes, azt nem tudom. De Istennek a tudatossága az végtelen, az korlátlan, és ő pontosan tudja, hogy mindenkiről mindent tud. Tehát ilyen módon minőségileg azonosak vagyunk Istennel, de mennyiségileg különbözünk. Ez az egyik megközelítés. A másik, ami jobban passzol ahhoz, amit te mondtál, az az, hogy amikor a lélek nem így azonosítja magát, mint amit az előbb beszéltünk, hogy én egy lélek vagyok, hanem úgy azonosítja magát, hogy a lélek belekerül egy anyagi testbe, és azt gondolja magáról, hogy én nő vagyok, férfi vagyok, fekete vagyok, fehér vagyok, kövér vagyok, sovány vagyok, ez vagyok, az vagyok, akkor inkább úgy nevezi a védikus irodalom, hogy átma, hogy önvaló, az azt jelenti, hogy mivel azonosítja magát. És a védikus irodalom úgy van kidolgozva, hogy ha én emberként azonosítom magam, akkor a védikus irodalom jogokat és kötelességeket szab az ember számára. És akkor én, hogyha mint ember, tehát én egy lélek, aki egy emberi testben vagyok, hogyha követem Istennek a törvényeit, akkor a törvény követése által felemelkedhetem, és megérthetem azt, hogy voltaképpen ez, hogy én ember vagyok, ez csak egy ideiglenes átmeneti szituáció, valójában én egy lélek vagyok, és akkor ezáltal a felemelkedés által akkor eljuthatok erre a szintre, mert ez a tökéletességnek a szintje. De ezek a szabályok és regulák, ezek ezt segítik elő, hogy fokozatosan tisztuljunk. Amikor valaki követi Isten törvényét, annak az az eredménye, hogy tisztul. Mondjuk az állatoknál, ez egy rövid példát, hogyha megengedtek, az állatoknak nincsen szabad akarata, úgy, mint az embernek, ezért ők...
Legalábbis nem tudják gyakorolni.
Tehát mondjuk ez alatt azt értem, hogy egy kutya, ő mindig nem tud brekegni, vagy nyávogni, egy kutya, ő mindig követi a Istentől, Isten által megszabott kutyaságnak a törvényét. És akkor... akkor ő úgy fog cselekedni, mint egy kutya, de azért, mert mindig követi Isten törvényét, ezért ő emelkedhet egy magasabb szintre. Az ember létformában ott megvan ez a jogunk, hogy a szabad akaratunkkal úgy éljünk, hogy követjük Isten törvényeit, valamelyik szentírást, vagy pedig fittyet hányunk ezekre, de akkor mind a kettőnek meg lesz a különböző körülménye, vagy következménye.
Hát most itt jól, sok érdekeset hallottunk, de azért még azért nem mondtuk ki, hogy mi is az ember, vagy mi is az élőlény igazán, mivel azonos. Tehát
az ember lényegében Isten teremtése. És ebben a vonatkozásban mindig olyanná kell, vagy kellene válnia, mint az Isten. Hasonlítania kell. Minél közelebb kerül az Istenhez, annál inkább hasonlóvá válik. Természetesen azonosság soha nem állhat fel. Mindig csak közelebb kerül, és mindig csak olyanná akar válni, és nyilván itt jelenik meg majd aztán az erkölcs fogalma, ami az állatvilágban nem igen jelenik meg, az ember Istentől kapott teremtése folyamán erkölcsi felelősséggel bír. Ugye egy macskának sosem lesz lelkiismeret furdalása, ha meglát egy egeret és megfog. Bár ezek a mai modern macskák már szerintem megijednek az egértől, de az embernek legyen lelkiismeret furdalása, ha elpusztít egy állatot. Ha az életet, amelyet az Isten hozott létre, bármi neműleg pusztítja, akkor ez már erkölcsi felelősség, mert a keresztény kinyilatkoztatásban két feladatot kap az ember, őrizze és művelje ezt a világot, amelynek részévé, amelynek, hát, hogy is mondjam, kulcsosává helyezte az Isten.
Igen, nem szabad félreérteni, hogy az Ura.
Így van. Ugye? Azért mondom, hogy megkapta a kulcsát, igen, de attól még a tulajdonosa az a mindenható Isten lesz. Igen. Csak bizonyos jogokat kapott, de nem abszolút jogokat.
Meg kötelességeket kapott.
Van, igen.
Igen. Nos, tehát akkor ki az élőlény? Mi az élőlény?
Hát, ahogy az előbb elmondtam, mi azt mondjuk, hogy van a lélek, a szanszkritul ez a dzsíva, és a dzsívának a, ahogy te is mondtad, az életének, a létezésének az értelme, vagy a létezésének a tökéletessége és a célja, hogy örökké való lévén örök, szeretetteljes kapcsolatot tartson Istennel. Amihez ugye, ha csak logikusan, hogyha belegondolunk, akkor szükséges, hogy valamilyen tudást szerezzünk Istenről. Mert hogyha nem tudjuk, hogy ki Isten, akkor nem tudjuk, hogy kit kell szeretni, nem tudjuk, hogy hogy kell szeretni. Tehát tudás nélkül nem lehet mondani, hogy én nagyon szeretem a nem tudom, mondjuk a szabdzsit, de mi az a szabdzsi? Hát azt nem tudom. Tehát akkor az úgy nem.
Nagyon érdekes. Mi egy kicsit másképp fogalmazzuk, a szavakkal játszunk másképp. Azt mondjuk, hogy Isten tudata minden embernek van, de ismeretet kell szerezni. Mert a tudat az távoli még, az ismeret a közelebbi. De ez csak játék a szavakkal, tehát a lényeg az ugyanaz, amit említettél.
Na jó, tehát akkor odáig eljutottunk, és itt ebben nagyjából egyetérteni látszunk, hogy a személy az tululajdonképpen valahogy a lélek és a személy, mi azt mondjuk, hogy ez azonos. Lehet, hogy ezt egy kicsit árnyalni fogod, Imre.
Hogy a lélek, igen, és a tudat.
És azonos. Azonos. Consciousness. Hát ez, legalábbis Prabhupád ezt többször elmondja, hogy a tudatosság az maga a lélek. Vagy a lélek az maga a tudatosság.
Vagy a léleknek a megnyilvánulása.
Igen, igen. Vagy innen lehet tudni. Tehát igen. Tehát ha valaki a tudatosság jeleit mutatja, akkor ő egy személy.
Igen, de a lélek az nem a tudat. A lélek jele a tudat.
Igen, ezt mondjuk.
A lélek az elválaszthatatlan a tudattól.
Igen.
De a lélek az nem a tudat.
Igen. És tudat sincsen lélek nélkül.
Igen. Tehát azért elválaszthatatlan.
Igen.
Talán annyit, hogy a zsidó keresztény kinyilatkoztatásban a test és a lélek, ami a test az anyagi világot jelzi, a lélek pedig az anyagvilág feletti, megfoghatatlan. Ennek van egy egysége az emberre vonatkozólag, és ezt az egységet nem szabad szétszakítani, tehát nem szabad elkülöníteni, mint ahogy a pohár vízben elkülönítem a vizet meg a poharat, és mind a kettő egy önálló szubstancia, egy önálló jelenség, mert a kettő együtt jelenik meg. És,
ha nincs pohár, akkor kiömlik a víz.
Hát igen. És viszont a kereszténységnek egy része azt mondja, hogy az önálló lélek szubstanciája is létezik a testen kívül, most az ebben vannak félreértések és vannak magyarázások, mert a Jóisten az emberre vonatkozólag a testbe teremtette a lelket, noha tudjuk, hogy a lélek az nem testi, de mégis az emberi mi voltunkon keresztül testi valóságon keresztül jelentkezik meg, és nem lehet abszolút függetleníteni a testtől, de egy biztos, a léleknek a fizikai testhez semmi köze nincs, csak megjelenési formája abban valósul meg.
Van nekünk egy fogalmunk, ezt úgy hívják, hogy acsintja béda-béda, ugye ez egy nagyon magas filozófiai fogalom, amit én sem nagyon tudok elmagyarázni, de a lényeg az, hogy a felfoghatatlan egység és kettősség, én ezt érzem itt valahogyan analógiát érzek, mert ugye egyfelől azt mondod, hogy a test és a lélek az szétválaszthatatlan, de ugyanakkor vannak, akik úgy mondják, hogy a lélek az a testen kívül is tud létezni. Na most mit tanít erről a Gaudia vaisnavizmus?
Hát pont ezt, ahogy az előbb magyaráztam, hogy filozófiailag a lélek teljesen tiszta állapotában külön választható az anyagtól, hiszen a lélek az örökké való, az anyagi világ az meg lett teremtve, tehát amikor még az anyagi világ nem volt megteremtve, akkor is voltak lelkek. Amikor egyáltalán nem volt anyagi világ, még mint energiaszinten sem, nem volt anyag. De lelkek voltak, tehát a lélek az filozófiailag tiszta állapotában külön választható az anyagtól.
És hadd szóljak itt, és megelőzi az anyagi világot időben, ugye, ahogy említettem.
Igen, is lehet fogalmazni.
Vagy legalábbis logikai elsődleges.
Igen, csak a teremtés a védikus szempontból az egy ciklikus dolog, tehát nem csak, hogy volt egy teremtés, előtte nem volt anyag, volt egy teremtés, és most ez tart valameddig, hanem van a teremtés, most megnyilvánul az anyag egy bizonyos ideig, aztán amikor lejár az ideje, akkor jön a pusztítás, és utána megint lesz egy teremtés, hogyha elég hosszú ideig időn keresztül vizsgáljuk, akkor így működik a teremtés.
Nem végre az öröklét az elég idő ehhez, és mi örökek vagyunk.
Ahhoz elég idő van rá. Szóval, hogy a tiszta állapotában a lélek az külön választható az anyagtól. Amikor a lélek belekerül az anyagi világba, és a lélek parányi révén, hát most hadd használjam ezt a szót, hogy beszennyeződik az anyag által, az azt jelenti, hogy anyagi vágyak kerítik hatalmába, akkor az anyagi önazonosítása és az anyagi motivációi miatt, ugye kapcsolatba kerül az anyaggal, és olyan az anyag megszínezi, hadd használjam ezt a kifejezést, hogy az anyag így megszínezi, és akkor igazából akkor külön választhatatlan, mert a lélek ragaszkodik az anyaghoz, és akkor a kettőt együtt kell kezelni. Tehát, hogyha mondjuk valaki benne van egy anyagi testben, és ő azonosítja magát az anyagi testével, nem mondhatja azt, hogy én olvastam egy régi könyvet, amiben azt van írva, hogy a léleknek igazából semmi köze az anyaghoz, ezért én nem fogom követni az anyagi testre vonatkozó törvényeket és szabályokat, mert én úgyse vagyok ez az anyagi test. Nem. Amíg te benne vagy egy anyagi testben, és azonosítod magad az anyagi testtel, addig neked kötelességet követni azokat a szabályokat, amik az anyagi testre vonatkoznak. Majd akkor 72-jél, hogyha teljesen megtisztultál, megszabadultál ezektől a dolgoktól. Sőt, igazából a tanítóinknak az életéből azt is látjuk, hogy még amikor valaki eléri a teljes megtisztulás állapotát, a példamutatás miatt, hogy másoknak példát mutasson, még akkor is követi ezeket a szabályokat.
Sőt, még Isten is követi, igen, amikor megjelenik a Földön, még ő is követi, pedig őre semmi szabály nem vonatkozik. Igen, hát ez egy nagyon izgalmas téma, és egy picit gyűjtsünk erőt, hallgassuk egy kis zenét, és akkor utána folytatjuk. Én majd, hát már nagyon, nagyon izgatottan várom, hogy mi lesz a személy szerkezetével. Tehát, hogy ha elemezzük a személyt, akkor mit találunk, de előbb mondjuk, hallgassuk egy kis zenét. Góranga, ez itt az indiai védikus filozófia magazinja. Mai különleges adásunkban a Kontakt Rádió a vendégünk, személyében Tokics Imre professzorral, és a Gaudia Vaisnavákat pedig Balarán Prabhu képviseli, a mikrofonnál Madhupati Dász, polgári nevemen Mérő Mátyás. Most eddig beszélgettünk a szeméről, a lélekről, nagyon sokat megtudtunk azokról a kis nüanszokról, ami mindkét oldalon, tehát a kereszténység oldalán, illetve a vaisnavizmus oldalán ezt így nagyon, nagyon árnyalja ezt a témát, de van itt egy még nehezebb kérdés. Ugye azt tisztáztuk, hogy a személy az nem azonos a testtel, de mégiscsak, amikor a lélek bekerül a testbe, akkor ez így együtt kezelendő. Na de ki van még ebben a testben? Van-e még az egyéni lelken kívül még valaki ebben a testben?
A Szentírás úgy kezdődik, hogy amikor Isten megteremtette a világot, akkor van ebben egy fokozatosság, 6 napi fokozatosság, és a 6. napon megteremtette az embert. Először a porból kiformázta magát az embert, majd az életnek leheletét belelehelte az orrába, és így lőn az ember élő lélekké, legalábbis károli fordítás szerint, nyilván a többi fordítás is hasonlóképpen mondja, csak ezt a lőnt, így lett az ember élő lélekké, tehát az ember Istentől kapja meg azt az élet, lélek vonatkozásában való leheletet, ami élővé teszi, így közel kerül lélekben is az Istenhez, mert a bennünk lévő élet nem a miénk, kölcsön kaptuk, használatra kaptuk, azért kaptuk, hogy helyesen szolgáljuk és védjük, műveljük és őrizzük azt a teremtett világot, amelyet az Isten teremtéssel kialakított.
Nos, erre mit tudsz mondani?
Más szavakat használunk, egy picit olyan, hogy mondjam, olyan szárazabb, olyan analitikusabb ez a megközelítés, amit most én fogok mondani, hogy mi azt mondjuk, hogy a lélek, ugye a lélek az örökkévaló, és hogy bocsánat, ez kicsit ilyen meghökkentő lesz, hogy mi azt mondjuk, hogy neked voltak éppen nincs lelked, hanem te vagy a lélek. Uh-huh. Neked egy tested van, mint amikor beülök egy autóba, akkor nem mondom azt magamról, hogy fehér vagyok, ötsebességes vagyok, dízelüzemű vagyok,
és katalizátoros vagyok,
és svéd vagyok, és van egy sofőröm, én hiszek abban, hogy van egy sofőröm, hanem azt mondjuk, hogy én vagyok a sofőr, és van egy Volvo-m. Uh-huh. Szóval, hogy a lélek benne van az anyagi testben, a lélek irányítja az anyagi testet, de mindig tudatában kell legyen annak, hogy egyszer ez az autó, vagy ez a jármű, a test, ez ugye az autó temetőbe kerül,